egyáltalán látványossá. A világ legismertebb slágerei szólalnak majd meg szimfonikus köntösben, a sztárvendég Lengyel Johanna lesz. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenöt óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Bonifác vértanú 303-ban halt meg. Népi elnevezés szerint a három fagyos szent Szerváz, Pongrác és Bonifác. Ezekben a napokban ugyanis gyakran hidegebb az idő, sőt, fagyok is vannak. Bonifác egy gazdag római nőnek, Aglájának volt a gazdasági intézője, és egyben bűntársa is. Aztán úrnője elhatározta, hogy szakít a bűnnel. Bonifácot azzal bízta meg, hogy tartson neki előadást a vértanúk hősies önfeláldozásáról, és szerezzen neki vértanú erekjéket. Bonifácot ez annyira meghatotta, hogy az üldözött és megkínzott keresztények közé állt, és így lett egyházunk hős vértanúja. 303-ban halt meg, holttestét kísérői vitték erekjéül gazdájának, aki időközben szintén keresztény lett. Bonifác élete is példa arra, hogy meg lehet térni a bűnös életből. Tudjuk, hogy Isten a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten végtelenül irgalmas. Isten irgalmas szeretete vezette el a hősies vértanúsághoz Bonifácot. Kérjük a vértanú közbenjárását, hogy segítsenek minket is abban, hogy bűneinket elhagyjuk, és Istennek tetsző, szent életet éljünk. Ugyanezen a napon, május 15-én van Szent Szervász püspök hitvalló ünnepe. Mátrikban 360 körül halt meg. Észak-Franciaországban volt püspök. Amikor a hunok Attila vezetésével hazája felé közeledtek, püspök társai elküldték Szervászot Rómába, az apostol fejedelmek sírjához, hogy ott eszközölje ki a veszedelem elhárítását. Ő ezt meg is tette. 3 nap és 3 éjjel imádkozott, és a 3. nap végén látomásban megjelent neki Szent Péter, és ezt mondta. A gallok sem kerülhetik el bűneik miatt Attilának, az Isten ostorának csapásait, de Maastrichtet, a te szülővárosodat, Isten meg fogja kímélni a borzalmaktól. Szervász azután hazatért, és püspöki székhelyét is áttette Maastrichtbe. Itt halt meg 360-ban, pünkös hétfőjén, amely akkor május 13-ára esett. A legenda szerint szabadban lévő sírját soha nem lepte be a hó, még akkor sem, ha körülötte magasan állott. Később dómot építettek föléje, és búcsújáró helyé vált. A sírjánál, erekjéinél sok beteg és ördögtől megszállott ember gyógyult meg. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolaj tartalékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek elmondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, hogy ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak erés nélkül kellene működniük, ami nyilvánvalóan lehetetlen. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT felújítási munkálatai miatt május 18 és június 12 között lezárják az M30-as autópálya a főváros felé vezető oldalán a Miskolc-Kelet Felső Zsolca csomópont le- és felhajtó ágát, közölte a miskolci polgármesteri hivatal sajtóosztálya az MTI-vel. A tájékoztatás szerint Tornyos-Németi felől a Szikszói 40-es számú csomópontban lehajtva az M30 Szikszó összekötő úton érhető el a 3-as főút Miskolc felé. A 26-os főút felől a 306-os Miskolc észak elkerülő útról a Miskolc észak 33-as számú csomópontban a Szikszó csomópont felé közlekedve, majd ott lehajtva az M30 Szikszó összekötő úton közelíthető meg a 3-as főút Miskolc irányába. Mint írták, a 3-as főút turbókörforgalmából a főúton tovább haladva Miskolc irányába az M33-as főút felhajtóágán érhető el az M30-as autópálya az M3-as felé. A lezárások, munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak. Az utazóközönség az Utinform honlapján, illetve Facebook oldalán keresztül is tájékozódhat. Hívják fel a figyelmet a sajtóanyagban. Beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületének látogatására, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére a Karmelita Palota és a Luxus Minisztérium látogatására. Rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégére, tette hozzá. Magyar Péter élőadásban kezdte meg a Karmelita Kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hétvégente látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya, a bejárat feliratát ma reggel leplezte le Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin-Szendi Romulus a Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja a méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve, örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Végül az időjárásról. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek, sokfelé várható kiadós eső. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk, híreinket hallották.
Hívtál össze Jézus, szemléljük dicső arcodat, a mulandótól fordítsuk el szívünk, s az örökké valóra tekintsük.
Ünnepre hívtál.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. május 10-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kardékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával a mennybe menetel és pünkösd ünnepéről beszélgetnek.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai beszélgető társaimmal, Ritával, Annával és Zoltánnal a szokásos közösségben két olyan ünnepről szeretnénk elmélkedni, amelyik lezárja ezt a húsvéti ünnepkört. Egyrészt mi hazánkban húsvét 7. vasárnapján ünnepeljük a mennybe menetel ünnepét, de talán a kedves hallgatók is tudják, hogy a mennybe menetel ünnepe az a 40. nap, az csütörtöki napra esik, amit áldozó csütörtöknek is szoktunk nevezni, és aztán majd még 10 nap következik az 50. napig, amikor elérkezik pünkösd ünnepe. Ez a két ünnep azt gondolom, hogy nagyon sok tanítást hordoz magában, és az egész húsvét ünnepkört, de talán mondhatom azt is, hogy a hamvazó szerdával elkezdődő nagybőjti húsvét ünnepkört olyan módon próbálja lezárni, hogy mintegy megismétli, átéli újra a korábban megünnepelt titkokat, és egyfajta felkiáltó jelként magasodik ott a hívő keresztény katolikus emberek számára ennek a két ünnepnek a megülése. Hogyha a mennybe menetel ünnepét szeretnénk először végig gondolni, akkor segítsetek abban, akár még engem is, meg a kedves hallgatókat is, hogy vajon a ti gondolataitok szerint miért volt szükség erre a jézusi cselekedetre? Hát hiszen volt egy feltámadás, és természetes, hogy a Bibliából olvassuk, hogy utána Jézus sok mindenkinek megjelent, János evangéliumban is olvasunk még különböző történéseket, de hogy vajon ez az ünnep, ez milyen pluszt ad hozzá a hívő embernek, akár még úgy is, hogy itt a mi magyar liturgiánkból, vagy a liturgiának a menetéből nem derül ki az, hogy ez egy áldozó csütörtöki vagy egy csütörtöki nap, hanem vasárnap ünnepeljük meg, de mégiscsak az a 40. nap, ami egy szimbolikus szám a Bibliában, és amikor úgy végig gondoltam én magam is, úgy sokszor arra gondoltam, hogy vajon kell nekünk ez az ünnep, vagy mennyivel ad nekünk többet, vagy mást, vagy mi az, amit hozzátesz a húsvéti feltámadás ítéhez, hogyha nagyon egyszerűen szeretném a kérdést feltenni.
Ó, én nagyon várom egyébként majd a válaszodat is a te általad feltett kérdésre. Én a magam nagyon egyszerű módján azt látom ebben, hogy valahogy az a nagyon közvetlen kapcsolat megjelenik. Tehát ugyanúgy, ahogy a Jézus megkeresztelkedésénél a galamb képében ott van a Szentlélek, és ugye a szúzat pedig még megszólal. Tehát valahogy ott is egy kicsit megtapasztalhatjuk ezt, hogy mit is jelent az a háromságos egyisten és a Szent Háromság, és valahogy nekem ez olyan nagyon egyértelművé teszi, hogy igen, akkor, tehát hogy van egy másfajta út is, és egy kicsit ugye nagyon fontos tényez nekünk, hogy Jézus Krisztus Isten és ember is, de hogy itt azért nagyon egyértelművé válik az isteni mi voltja, hiszen itt volt velünk, már maga a feltámadás ténye is valami nagyon nagy misztérium, de ezzel olyan, nekem nagyon egyértelműsíti ezt az egész dolgot, hogy itt azért Istenről van szó.
Én nagyon élvezem ezeket a beszélgetéseket, mert gondolatkísérleteket is folytatunk, és megpróbáljuk megfejteni igazából azokat a talán általunk kevésbé átgondolt eseményeket, amelyek nagyon fontosak a hitünkhöz. Én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy már az egész feltámadást egy olyan egyszerű ember, mint én, nagyon nehezen tudja felfogni, inkább hittel ugye fogadja el, de talán ez a rész pont arról szól, hogy itt a földi hagyományos életnek vége szakad ilyen formában, tehát nem marad már a tanítványaival, hanem igazából valahogy úgy szétterül, és úgy mindenhol. Tehát a mennybe menetel az egyben azt is jelenti, hogy mindig itt van velünk, tehát ezt nehéz felfogni, úgy értelmezni, hogy mi az, hogy valaki elmegy, és akkor utána mégis itt van velünk. Tehát ez egy ilyen szimbolikus gesztus is, és én úgy gondolom, hogy abban az időszakban az embereknek még inkább szimbolikus gesztusokra volt szükségük. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan éltek ugye az ókorban az emberek, mert a még körülményeink nagyon mások, de biztos vagyok benne, hogy ez egy annyira éles váltás történet volt, hogy aki tudott róla, vagy aki hallott róla, abban igazából egy nagyon-nagyon mély nyomot hagyott. A mai világban, amikor rengeteg benyomás ér minket, valószínűleg még valami sokkal látványosabbnak kellett volna történnie ahhoz, hogy ezt elhiggyük.
Én úgy tudom, hogy egyébként az ősegyház egészen a 4. századig együtt ünnepelte pünköstkor a Szentlélek eljövetelével együtt. Tehát én azt gondolom, hogy ez igazából ez egy kicsit jobban összefort régen ez az ünnepünk. Viszont a másik, amire én tudok gondolni, hogy ugye sokáig talán a 1918-ig áldozó csütörtökként hivatkoztak rá, és tulajdonképpen a húsvéti áldozásnak volt egy ilyen záró momentuma ez az időszak, tehát ugye nagyban ehhez is köthető. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt nem annyira lehet ezt így külön választani, másrészt pedig a liturgia szempontjából lehetett óriási jelentősége.
Így van, tehát valójában a mennybe menetel ünnepe, úgyhogy néhány gondolatot szeretnék csak hozzátenni. Gondoljunk a szimbolikára, ami nagyon fontos a Szentírásban. Itt ugye rengeteg szimbólum jelenik meg. Egyrészt ott van az, hogy a hegy. Azért Izrael területén nincsenek ilyen hatalmas Himalájához hasonló magasságú hegyek, de nyilván Jézus, amikor tanít, hegyi beszéd, Táborhegyre megy fel, Koponyák hegyén történik a kivégzés. Tehát mindig van valami magaslat. Azt mondja Zsoltáros, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, és ugye ezt is érezzük, amikor ott járunk kint, hogy tényleg egy kicsit megemelkedik a szint. Valahol ez a mennybe menetel egyik szimbolikája, hogy mint egy a szemük láttára eltűnik előlük, de valójában nekem azt tetszik a legjobban, amikor jönnek az angyalok, és megkérdezik, hogy te galilei férfiak, hát most mit akartok itt szomorkodni? Itt van, és majd ugye az énekben is énekeljük, hogy mint bíró tér vissza. És amikor plébános lettem Jászberényben, akkor kitaláltam, lehet, hogy láttam valahol, már nem emlékszem rá, de kitaláltam, hogy hát amikor felolvassuk az olvasmányban a mennybe menetel történetét, az olvasmány után vagy az egyik minisztráns, vagy a diakonus, vagy a sektestés megragadja a feltámadt Jézus szobrot, amit ugye nagy szombaton éjszaka viszünk ki a körmenetbe, akkor szépen felemeljük, és elvisszük, mint egy jelképezve, hogy Krisztus a mennybe felment. És aztán, mivel délután is van mise, nyilván a mise után visszacsempészük, hogy majd aztán este újra megismételjük. És akkor egyszer az egyik kisgyerek azt mondta, hogy atya, ez olyan, hogy felment, de aztán most visszajött újra közénk. És valóban így van, a kisgyerek vette észre legjobban, hogy a mennybe menetel, az tulajdonképpen úgy lehetne leginkább teológiailag megfogalmazni, hogy az elnyújtott húsvéti ünneplésnek egy ilyen akkordja. Egy olyan állomása, ami azt akarja mondani, hogy mi mindig az örök húsvétban élünk. A Szentmisében ezt a legjobban akkor fejezzük ki, amikor azt mondjuk, hogy hittel várjuk a te feltámadásodat. Várjuk azt, hogy eljere hozzánk. Halálodat hirdetjük. Tehát, hogy benne van a liturgia második részében, az áldozati részben többször is annak a kifejezése, hogy Jézusnak a kereszthalála, Jézusnak a feltámadása is, mint egy összefort, és aztán várjuk azt a második dicsőséges eljövetelt, amely a világ végső megdicsülését jelenti. Egy másik, ami nekem eszembe jutott, hogy az is egy nagyon fontos szimbólum, hogyha középre állítjuk a húsvéti ünnepet, a húsvét vasárnapot, akkor van előtte 40 nap, ami a böjti felkészülés, és van utána 40 nap, ami pedig a húsvét időnek egy mély megélése. És megint ez olyan nagyon szépen kijön, már nyilván, hogyha napokat számoljuk, ugye ott a böjti 40 napot másként kell értelmeznünk a vasárnapok és egyéb napok miatt, de hogy valójában ez is egy ilyen nagyon szép szimbólumrendszer. És hát természetesen azt is tudni kell, a kedves hallgatóknak is érdemes ezt tudni, hogy amikor olvassuk az evangéliumokat, például János evangéliumát, amelyik azért már ott a kereszténység kialakulásának már egy később időszakában keletkezett, ugye a századforduló környékén, akkor már például tévtanítók jelennek meg, akik között mondjuk megjelennek azok, akik azt mondják, hogy hát Jézusnak nem is volt igazából valóságos teste. És akkor olyan evangéliumi történeteket kell megfogalmazni, olyan módon kell bemutatni a feltámadt Jézust, hogy ő egy más valóságban tér vissza közénk, de mégis része lesz ennek a világnak. Ugye ezért kerül bele például János evangéliumába az, amikor a feltámadt Jézus halat kér enni, amivel azt akarja kifejezni az evangélista, hogy nincs látszat teste. És amikor azt mondjuk a hitvallásban, hogy hiszem a test feltámadását és az örök életet, akkor is nem csak arról beszélünk, amit egyébként egy temetési beszédben nem tudok másként elmondani, mint hogy van testünk, lelkünk, és most eltemetjük a testet, de a lelkünk feltámad, ami valójában teológiailag nem egy helyes kifejezés, de hát a mai körülmények között nagyon kevés, akár csak alapvető vallásismeretekkel rendelkező hívő vesz részt, ha egyáltalán hívő emberek vesznek részt egy gyászszertartáson. Nyilván úgy kell előadni a hitünknek a titkait, hogy az nehogy eretnekség legyen, de azért valójában az, aki ott van, az meg is értse azt, hogy mi miről szeretnénk beszélni. Ami egy rendkívül szép ünnep, amit a nem hívő emberek is, ha más nem, akkor egy megnyújtott hosszú hétvégének, mint ahogy beszéltünk róla a húsvéti szent három napról, meg a vasárnapról, hétfőről, hogy egy jó hosszú hétvége, az a pünkösd ünnepe. És a pünkösd ünnepe, az 50. napnak a megünneplése, azt gondolom, hogy megint egy olyan fontos hittételre, hitigazságra akarja felhívni a figyelmünket, amit úgy fogalmaz meg a új szövetség, hogy mi még lélek nélkül azt sem tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni. Maga az Istennek a szeretete, Istennek a lelke, vagyis a Szentlélek az, amelyik erőt ad nekünk, amelyik kimondatja velünk azt, hogy mi kegyelmet kapunk, és ezáltal tudunk imádkozni. Egy talán bécsi televíziós műsorban volt, amikor pünkösdről beszélt egy atya sok-sok évvel ezelőtt, és ő nagyon egyszerűen jelképezte a pünkösdöt, bevitt egy léggömböt, mutatta, hogy ez a léggömb levegővel tele van, ez most a funkcióját betölti. Majd egy gombostűvel kiszúrta, és mondta, most elment a lélek belőle, a levegő most már a funkcióját nem tudja betölteni. És utána elmagyarázta, hogy szent lélekkel eltelt ember betölti a funkcióját, a lélek nélküli ember nehezen boldogul, kevésre lehet használni. Hát ezen bevezető után azt gondolom, hogy most már mindegyikőtöknek kialakult az a néhány gondolata, amivel a kedves hallgatókat lehet erősíteni abban, hogy valóban megerősíti a pünkösdi ünnep a keresztényeket. Valóban megkapjuk azt a sok-sok lelki adományt, vagy legalábbis imádkozhatunk érte, hogy megkapjuk a jó tanácsnak a lelkét, az értelemnek, az erősségnek, az istenfélelemnek a lelkét, és hogyha egy kicsit itt kapcsolódhatunk a elmúlt adáshoz, amikor a szűzanyáról is beszéltünk az édesanyák napjának kapcsán, május hónap kapcsolatában, nekem az a legkedvesebb énekeim egyik, amikor azt énekeljük pünkösdre készülve, én már előtte 10-15 nappal elkezdem a kántorúrral énekeltetni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk, és aztán megismételjük ezt többször is, közben az értelem, meg a jó tanács, meg az erősség lelkét kérjük, vagyis, hogy ebből sem szabad kifelejteni Máriát, aki ott van az első pünköskor, és aki mint anya is, illetve mint égi anya is segíti az apostolokat, hogy ebből a lélekből valóban most már aztán tényleg ne búslakodjanak, hát annyi minden volt, húsvétkor láttak feltámadt Krisztus, tapasztalták a visszatérését, ott volt a mennybe menettel, és akkor még mindig félnek, és akkor jön a pünkösd, és az valóban megerősíti őket.
Valóban a mindennapokban én leginkább ezt élem meg, tehát a Szentlélek indítatását, jelenlétét, és nagyon hálás vagyok azért, amikor erre fogékony tudok lenni, és minél többször érhetem ezt tetten, mert valahogy, mint ahogy az atyát a teremtőként, Jézus Krisztust az emberi életvitelhez példaként tartom, valahogy a Szentlélek úgy él bennem, és azt élem meg, hogy úgy vesz részt az én életemben és a mindennapjaimban is, hogy valóban a jóra indít, hogy valóban erősít, hogy valóban bátorságot ad, hogy az a fajta sugalmazás az valóban rajta keresztül jön, ami alapján én a mindennapjaimat úgy tudom élni, hogy kapcsolatba legyek az Istennel, és hogy ezt megéljem. Úgyhogy én nekem szoktam mondani, hogy a kedvencem a Szentlélek, de tényleg valahogy ott érzem azt a nagyon közvetlen, nagyon bensőséges, hiába megfoghatatlan, mégis azt a fajta kapcsolatot, ami ilyen nagyon napi, nagyon erős kapcsolat, és ami engem akár az atyához, akár a fiúhoz vezet. Úgyhogy én mindezt, amiről beszéltél, ezt nagyon-nagyon átélem, és azt érzem, hogy az én kereszténységemet ez tesz igazán élővé. Hogy ez mennyire látszik kifelé, azt nem tudom, de nagyon hálás vagyok azért, hogy én ezt belül érezhetem.
Az ember az nagyon gyakran egy tehetetlenségi pályán mozog, és úgy érzem, hogy a Szentlélek az, ami képes kimozdítani innen. Tehát én valahogy így írnám le, És hát olyan érdekes, hogy a materialisták, akik ugye nem hisznek a Szentlélekben, milyen szegény illetük lehet, ugyanis ők csak úgy gondolják, hogy amit a saját erőből meg lehet oldani, vagy a természet erejéből, de még a természetben még a mágneses erőt sem látják, és mégis ugye valahogy elfogadják. Tehát, hogy a Szentlélek ilyen szempontból azért is szükséges, hogy egyértelmű legyen, hogy a saját erőnkből nem tudjuk megoldani a dolgokat, és a lélek azért is fontos, és azért is olyan nagy ajándék, mert ugye magával hozza a többi gyümölcsöt, a hitnek és a gyümölcsét, vagy egyáltalán, hogy meg tudjuk érteni az imádságot, és abban a pillanatban, amikor úgy érezzük, hogy valami túl nehéz nekünk, hogyha akkor kiárad, akkor tudunk szintet lépni, hogy ilyen kifejezést használjak. Én reggel, amikor szoktam elmélkedni a világ dolgairól, akkor nagyon kényszeresen figyelek, hogy meg ne nyissam az e-mailjeimet, mert akkor rögtön jönnek ugye a feladatok, és hogy legyen egy pillanat, amikor az ember képes úgy ráhangolódni a napra a Szentlélek segítségével, hogy hittel tudja átgondolni a dolgokat, és ne ebből tudjon táplálkozni, de már az, hogy én nem kattintok oda, úgy gondolom, hogy a léleknek az egyik nagy műve.
A Szentlélek akkor már gyerekként is jelen volt az életemben, de később jöttem rá, hogy én ezt akkor nem tudtam megfogalmazni, hogy ez mi volt. Csak vannak ilyen érzések, meg vannak ilyen pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy fú, ez most így ilyen tökéletes, és ez most egy ilyen tökéletes boldogság, olyan érdekes. És vannak konkrét pillanatok, hogy amikre 6 éves koromtól így emlékszem, és akkor ott ezt nem tudtam megfogalmazni sem, hogy most én itt mit látok. Látok napsütést, érzek illatokat, de hogy ez így a Szentlélek, azt nem. És mégis hát, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ennyire erős volt, hogy tulajdonképpen az egyházunk így alapult, hogy az apostolok közé leszállt, és ahogy így tovább adták ezt a megfoghatatlan tudást és érzést egymásnak, ennek köszönhetjük így az egyházunk alakulását, alapulását. És hát azt gondolom, hogy így tovább száll, tehát, hogy így mi magunk is valamiképpen, ha nem is magát a Szent Lelket, de az érzést a befogadásra, azt tovább tudjuk adni, és erre nagyon jó kísérlet lehet a gyereknevelés is akár, hogy tényleg, hogy ők úgy érezzék, hogy szükség van rájuk, nem csak egy jobb világ megteremtésében, vagy jóvátételére, hanem akár a hit hordozására is.
Azt gondolom, hogy a katolikus liturgiának volt mindig egy ilyen érdekes és olykor még problémát okozó része is, hiszen mi a pünkösdöt, mint 50. napot, hát egy napon ünnepeljük, ugye ez észszerű is, hogy az 50. nap az nem lehet még egy nap. De azért úgy elterjedt a pünkösd hétfő, mint amelyik egyfajta meghosszabbítása a pünkösd ünnepnek, aztán ugye a munkaszüneti napként is bekerült, és nagyon érdekes volt, hogy pünkös vasárnap befejeztük a liturgiát, a húsvéti gyertyát el kellett tenni, és következő nap már valami hétköznap, vagy éppen egy szentnek az ünnepe volt, attól függ, hogy milyen dátumra esett, és persze már a direktórium, ami az egyes liturgiára vonatkozó előírásokat tartalmazza, oda írta, hogy ahol a hívek nagyobb számban jönnek össze, ott még a pünköst hétfőn is lehet a pünkösdi szentmisét mondani, és így tovább. És egy korszakalkotó dolog történt néhány évvel ezelőtt, amikor Ferenc pápa ezt a napot Szűz Máriának szentelte, és azt mondta, hogy mostantól kezdve ezen a pünköst hétfőn mi katolikusok Szűz Máriát, az egyház édesanyját fogjuk ünnepelni. És azt gondolom, hogy azóta egyrészt tisztázódott a helyzet, hogy mit ünneplünk a pünkösd következő napján, ami egyébként már egy hétköznap. Másrészt pedig fontosnak tartjuk itt is, hogy a lélekhez megint csak tegyünk oda egy kézzel fogható, egy evilági személyt, magát azt a szűzanyát, aki az első pünköskor is ott van az apostolokkal, és aki ugyanúgy a kiáradt Szentléleknek a tanúságát tudja továbbadni. Ugye utána már a szűzanyáról a Biblia nem túl sok mindent mond el, és ennek ellenére milyen érdekes, hogy pont a lélek munkájának is köszönhető, hogy mégis a egész esztendőt szinte minden hónapban több Mária ünneppel ünnepeljük, és aztán, hogy elmegyünk a világnak számos pontjára, annyi Mária jelenések hely, olyan sok Máriához kötődő kegyhely van, ahol megérezzük azt, hogy valóban Szűz Mária az egyháznak az édesanyja, hiszen a Szentlélek az megteremtette a különböző nyelvű közösségekből az egy családhoz tartozó közösséget. Ha egy mondattal kellene befejeznünk ezt a mai beszélgetést, akkor ti mit üzennétek azoknak a kedves testvéreinknek, akik hallgatnak minket, de még úgy érzik, hogy ők is csak azt tudják mondani, mint a Szentírásban olvasható egy helyen, amikor megkérdezik a közösség tagjaitól, hogy megkaptátok-e már a Szent Lelket, és azt mondják, hogy hát azt se tudtuk, hogy van Szent Lélek.
Én nagyon hálás vagyok Rita a gondolataiért, mert ahogy hallgattam, nekem pont ez jutott eszembe, hogy a közös imádságban, a templomi közösségben, akár egy tökéletesnek megélt pillanatban meg lehet érezni, és érdemes ezen az úton elindulni, érdemes érte hálát adni, és akkor talán fogékonyabbá válik a lélek erre, és sokkal inkább el tudják fogadni, és fel tudják ismerni, és azt tudják mondani, hogy megkapták, és megélhetik azt a boldogságot, és azt a nagy-nagy hálát.
Figyeljék a jeleket, hogyha így élnek, akkor meg fogják látni őket.
Én meg azt gondolom, hogy bizonytalanok ne féljenek segítséget kérni a Szentlélek befogadására. Nézzék meg, menjenek el egy misére, lépjenek oda egy atyához, vagy olyanokhoz, akiket hitelesnek találnak a hitben.
És én is azt a gondolatot tudom mondani befejezésképpen, miután megköszönöm nektek, hogy ma is együtt tudtunk beszélgetni, és talán mindannyiunk számára egy-egy újabb gondolat, vagy egy más megvilágításba helyezett gondolat is megerősített bennünket hitünkben a Szentlélek erejében, hogy ha valaki igazán meg akar erősödni a pünkösdi lélek erejében, akkor például zarándokoljon el az én szülővárosomba, Sárospatakra, ahol pünköstkor és a pünköst hétfői napon is mindig csodálatos, szép ünnepi programok vannak, gyönyörű szép szertartásokkal, szentmisékkel, imádságokkal, az idén minisztráns találkozóval. Ha ott megtapasztaljuk a lélek erejét, rádöbbennünk arra, hogy Szent Erzsébetet is a lélek vezette rövid földélete során, akkor lehet, hogy meg tudunk mindannyian erősödni még jobban, hogy a lélek, amiről esetleg azt sem tudjuk, hogy létezik, az valóban ott munkál mindannyiunk szívében. Legyen mindenkinek, kedves hallgatóinknak, nektek is nagyon szép pünkösdi ünnep, hiszen a Csévarga tanár úr, aki bennünket a szemináriumban annak idején tanított, egyik alkalommal azt mondta, hogy hát köszöntjük egymást mi karácsonykor, meg húsvétkor, de hát, hogy áldott szép pünkösdöt olyan nem sokan szoktak kívánni. És akkor hosszú időn keresztül nekem is küldött mindig pünkösdre egy-egy jó gondolatot, egy-egy megerősítő gondolatot, hogy ma már nem küldözgetünk képeslapokat általában, talán még jó gondolatokat sem osztunk meg mindjárt azonnal rögtön egymással, de én azt hiszem, hogy a pünkösdi jó kívánság, ami ritkán szokott jönni az emberek felől, a másik ember felé, az nagyon fontos, hogy a lélek erejében megújulva mindannyiunk szívébe célt érjen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztató